Jó estét kívánok, Halász Zsuzsa köszönti a napkérdésének hallgatóit. Az egyiptomi Sármesekben ezekben a napokban zajlik az ENSZ 27. éves klímakonferenciája. A tanácskozás fő célja, hogy mint korábban is az országok fokozzák az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére irányuló erőfeszítéseiket, azaz továbbra is elérhető maradjon a 2015-ös párizsi klímaegyezményben rögzített 2 Celsius fok alatti átlaghőmérséklet emelkedés az ipari forradalom előtti szinthez képest. Antonio Guterres, ENSZ főtitkár múlt heti nyitó beszédét azzal kezdte, hogy az emberiség két dolog közül választhat, együttműködik vagy elpusztul. Beszédében kiemelte, hogy elfogadhatatlannak, botrányosnak és rombolónak tartja azt, hogy más válságok, például az ukrajnai háború a második helyre szorította vissza az éghajlatváltozás elleni küzdelmet. A pillanatnyi válságok nem lehetnek kifogások arra, hogy visszaforduljunk, tette hozzá. A klímacsúcs egyik legvitatottabb témája, hogy a gazdag országoknak kompenzálniuk kellene az éghajlatváltozás által leginkább veszélyeztetett szegény államokat. Ezt a tematikát a kezdőnapon vették fel a napirendre. A tavalyi Glasgow-ban tartott klímakonferencián a magas jövedelmű államok megakadályozták a veszteségek és károk finanszírozásával foglalkozó testületre vonatkozó javaslatot, ehelyett egy új 3 éves párbeszédet támogattak a finanszírozási vitákhoz. A stúdióban Litkei Máté, a Klímapolitikai Intézet igazgatója. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
Az utóbbi napokban sokan azon lamentáltak, hogy egyáltalán van-e értelme a jelenlegi gazdasági energiaválságban és háborús helyzetben klímakonferenciát tartani, hiszen a tél, a fűtés, az áramtermelés, az, hogy egyáltalán legyen az ipari termelés energiaszükségletének kielégítése a nincsből, hogy az emberek ne váljanak munkanélkülivé, illetve földönfutóvá, mindent felülír. Ön szerint mit tud üzenni, és főleg kinek ez most, ez az éves klímakonferencia?
Hát igen, ezek a hangok, ezek felerősödtek, mely szerint nincs túl sok értelme klímavédelemről beszélni akkor, amikor az országok egy jelentős része visszafordult a legszennyezőbb technológiákhoz. A szén felhasználás az nem csak Európában, de világszinten növekedett. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy mind India, mind pedig Kína elállt azon törekvéseitől, időlegesen egyelőre, amelyek a szénfelhasználás csökkentését irányoznák előre.
Ez Európában ez a tendencia nem fedezhető fel? Hát itt is sorra nyílnak a szénerőművek.
Ez így van, csak ez a kitétel mindig ott van az európai vezetők részéről, hogy ez csak 1 vagy 2 évre fog megtörténni. Aztán persze meglátjuk, hogy ezen ígéretüket betartják-e. Azonban a kínai elnök Xi Jinping például bejelentette azt, hogy egészen addig, amíg a kínai gazdasági növekedés egy olyan pályát el nem ér, amelyet ők maguk meg nem álmodtak, addig a szénfelhasználás csökkentéséről szót sem akarnak ejteni. És hát, hogyha visszaemlékszünk a tavalyi klímacsúcsra, ami Glasgow-ban volt megtartva, azt követően néhány nappal az ausztrál miniszterelnök Scott Morrison is bejelentette, hogy a szénfelhasználás csökkentése a szóba sem jöhet Ausztrália esetében, hiszen a világ egyik legnagyobb szén exportőréről beszélünk, és a hazai szénfelhasználás mértéke is igen jelentős, tehát Ausztrália esetében az egyfőre jutó széndioxid kibocsátás igen magas. És hát ezen országok, amelyek szénre alapozzák a gazdaságokat, azzal a dilemmával néznek szembe, hogyha betartják az ígéreteiket, csökkentik a szénfelhasználást, akkor a gazdasági teljesítőképességük csökkenne. Ellenkező esetben elképzelhető lenne az, hogy valami fajta külső finanszírozásból ezt az átmenetet, ezt a technológiaváltást, ezt végre tudják úgy hajtani, mondjuk néhány év alatt, 5-10-15 év alatt, hogy ez jelentős gazdasági visszaeséssel nem fog járni, de ebben az esetben fölmerül az a kérdés, hogy ki fogja ezt fizetni. És hát ebben sem sikerül megállapodni évek óta, hogyha visszaemlékszünk a tavalyi egy megállapodást is azért húzták el, nem sikerült időben aláíratni minden országgal azt az egyezményt, amely ilyenkor aláírásra szokott kerülni. India és Kína voltak azok, amelyek folyamatos módosító javaslatokkal jöttek, és végül India azt mondta, hogy addig, amíg egy megnyugtató forgatókönyv arra vonatkozóan nem születik, hogy a harmadik világbeli országoknak a finanszírozását milyen forrásból és mely országok mekkora mértékben fogják megtenni, addig nem hajlandók aláírni az egyezményt.
Érdekes, amit a technológiaváltással kapcsolatosan mond, mert ezt most mi is tapasztaljuk, ugye itt Európában is folyik egy technológiai váltás, hogy leszakadjunk az olcsó energiáról, mármint a földgázról, elsősorban az orosz energiáról, és hát minden kilátás azt mutatja, hogy ezt egyáltalán nem sikerül úgy megtenni, hogy gazdasági visszaesés ne következzék be.
Igen, és Európa esetében ilyen értelemben technológiaváltásról még igazából nem is beszélhetünk. Tehát a zöld átmenet tekintetében Európa most inkább hátrafele, mint hogy előrefele haladna. Azt látjuk, hogy például a vezetékes földgázszállításokat cseppfolyósított földgázszállítással tudja pótolni, illetve szénfelhasználással, mind a kettő szennyezőbb, mint a vezetéken érkező földgáz. De a zöld átállásban a következő lépcsőfok egy alacsonyabb kibocsátású technológia lenne, atomenergia, megújulók, valami fajta olyan technológia, amely tisztább, mint ezek a megelőző típusok. De azt látjuk, hogy Európa e tekintetben inkább visszafele tesz lépéseket. És hát valóban történik egyfajta technológiaváltás, hogyha azt értjük ez alatt, hogy például cseppfolyósított földgáztárolókat épít ki most a kontinensen több ország is. Ezek konzerválják ezt a technológiát. Tehát, hogyha ezeket megépítjük, ezt még hosszú-hosszú évekig szeretnénk majd használni nagy valószínűséggel. Ez azt valószínűsíti, hogy az európai zöld átállásban egyfajta törés figyelhető meg, vagy az egyik forgatókönyv szerint, vagy tovább használjuk ezen szennyezőbb technológiákat, és kibocsátás csökkentésről nem beszélhetünk úgy, ahogy azt terveztük, vagy pedig ezeket a beruházásokat gyakorlatilag hagyjuk elsüllyedni, bele investálunk euró milliókat és milliárdokat, majd pedig nem fogjuk őket kihasználni. Mind a két forgatókönyv eléggé szomorúan hangzik.
De maga a zöld átmenet az a tudományos szempontból jelen pillanatban, vagyis a tudomány mai állása szerint lehetséges, mert ugye a nap és a szél energia egyelőre nagy mennyiségben nem tárolható.
Hát országonként eltér az, hogy milyen portfólióval tudnak energiát termelni, és mi a legtisztább lehetőség az adott országnak. Nagy általánosságban elmondható az, hogy például a nukleáris energiának a használata a legtöbb ország esetében egy megfelelő alternatíva.
De a zöld energia? Hát, mert az Európai Unió talán ezt nem egészen így fogalmazza meg, tehát nem zöldnek.
Most már kapott egy átmeneti zöld jelzést a nukleáris energia, ez egyébként a tavalyi év végén dőlt el. Hosszú-hosszú évekig vitatkozott az Európai Unió, hogy a nukleáris energiát végül is fenntartható energiának minősítse vagy sem, és ez tavalyi év végén eldőlt. Most fenntartható jelzéssel építhetőek ezek az erőmek. Ez azért nagyon fontos, mert a finanszírozás így biztosítható, tehát a különböző bankok tudnak úgy hitelt adni ezeknek a beruházásoknak, hogy ez fenntartható hitelezésnek minősül. Az Európai Unió egy ilyen listával, egy taxonómiával próbálja segíteni például a beruházókat, a bankokat, a hitelezőket, hogy mely beruházásokba érdemes rakni pénzt, amely fenntarthatónak minősül, és melyekben nem. És most az atomenergia ezen a listán rajta van, hozzáteszem, hogy a földgázzal együtt. Tehát a tavalyi év végén úgy sikerült ezt az egyességet megkötni, hogy a franciák és nagyjából 10 másik tagállam egy blokkot alkotva, és elérte sikeresen azt az Európai Bizottságnál, hogy megkapja az atomenergia ezt a minősítést, viszont Németország három másik tagállammal együtt azért lobbizott, hogy a földgáz is kapja meg. Emlékezzünk vissza, hogy tavaly még Németország nagyon nagy mértékben számított az orosz földgáz érkezésére, olyannyira, hogy megépült az északi áramlat 2 vezeték is, tehát duplázni szerették volna a Németországba érkező orosz gáz mennyiségét. És ekkor még a német érdek az volt, hogy ez is fenntartható energiának minősüljön, arra hivatkozva, hogy a szénről való leválásban nagyon nagy segítség a gáz, hiszen fele annyi üvegházhatású gáz kibocsátással jár, hogyha egy gazdaság gáz alapon működik, vagy egy üzem gáz alapon működik, mint hogyha szén alapon látnánk el energiával. És ezért átmenetileg megadta a bizottság erre az energiaforrásra is a fenntartható minősítést. Tehát visszatérve, hogy megvalósítható a zöld átmenet, Alapvetően ott vannak azok a megújulók is, amelyek kevésbé függnek az időjárástól. Ilyenek például a vízerőművek, amely számos ország esetében megvalósítható, és inkább voltak helyi ökológiai aggályok, amelyek kellő odafigyeléssel, megfelelő tervezéssel, a természetvédelmi hatóságok és akár civil szervezetek bevonásával, egy megfelelő hatástanulmány elkészítésével minimálisra szoríthatók ezek a kockázatok. És hát ott vannak például a geotermális energia, különböző hőszivattyús fűtési módok. Önmagában már az épületeknek a szigetelésével rengeteg energiát tudunk megspórolni, tehát az az energia szükség, ami, vagy igény, ami fölmerül az országok részéről egy-egy gazdaság és a háztartások ellátása, az is visszaszorítható ilyen technológiákkal. Tehát ha a kérdés az úgy merül föl, hogy minden ország esetében könnyedén megvalósítható a zöld átállás, akkor a válaszom az az, hogy nem. Ha a kérdés az úgy merül föl, hogy tehetünk-e lépéseket ennek az irányába, akkor a válasz viszont egyértelműen az, hogy igen.
Említette a vízenergiát. Elképzelhetőnek tartja, hogy Bős Nagymaros kérdése újra kereteződik?
Hát nagy titkot nem árulok el azzal, hogyha valaki követi a munkásságunkat, én a vízenergiának nagy pártolója vagyok. Én nagyon örülnék annak, ha nem is feltétlenül Nagymarosnál, de mondjuk a Dunának a visszabályozása az egyre inkább elkerülhetetlenné tűnik ez a kérdés. Egyrészt Paks 2-t szeretnénk megépíteni, a jelenleg működő 4 blokk mellé két újabb blokkot szeretnénk üzembe helyezni. Ennek a hűtőközege továbbra is a Duna lenne, tehát ott, hogy szabályozott legyen a vízmennyiség, mindig megfelelő mennyiségű víz álljon rendelkezésre, ez elengedhetetlen.
Hogy félbe szakítom, csak nem véletlenül említettem pont Bős Nagymaros kérdését, mert ugye az tulajdonképpen mégiscsak, hogy mondjam, a rendszerváltozás egyik szimbóluma volt, hogy a Dunakörösök meg a tüntetések az erőmű felépítése ellen, tehát, hogy valamilyen szinten ez politikai kérdés volt akkor.
Ez szerintem most is politikai kérdés. Én azt gondolom, hogy igen, tehát a víz kérdés Magyarországon elképesztően átpolitizált, nem olyan értelemben, hogy a pártpolitika hatná át, hanem egész egyszerűen egy társadalmi kérdés. És a politikának ugye az eredeti értelme az, hogy közügy. És gyakorlatilag a vizeink állapota, a vízvédelem az minden magyar embert érint, és hogyha megkérdezzük erről az embereket, akkor elképesztően megosztó kérdés. Éppen ezért gondolom azt, hogy egy megfelelő társadalmasításnak meg kell előzni ezt a lépést, ki kell kérni az emberek véleményét, megfelelően tájékoztatni kell őket, és nagyon-nagyon alaposan elő kell készíteni, hogyha ilyen lépésbe kezdene bárki. Nem járhat több természeti kárral, mint amennyit mérsékelni szeretnénk egy vízerőmű megépítésével. A vízerőmű megújuló energia az, amit biztosít, tehát a vízenergia, és szabályozható erőmű. Ez azt jelenti, hogy például a gázturbinás erőműveknek a részbeni kiváltására is alkalmas, annyi vizet engedünk rá a turbinákra, amennyi energiára éppen szükség van. Ezt a gázon kívül nagyon-nagyon kevés erőmű tudja, a nukleáris erőműveket nem is nagyon szerencsés visszaterhelni, hogyha éppen több energia van, a széntüzelési erőművek viszonylag lassú reagálásúak, tehát egy nagyon kedvező tulajdonságokkal rendelkező erőművi konstrukcióról beszélünk, amikor vízenergiáról beszélünk. És Magyarországon egyébként egy ilyen vízrendezés és egy vízerőmű építés több problémát is megoldana. Tehát amellett, hogy tiszta energiát biztosítana a Duna szabályozhatóbb áttételében, egyébként elengedhetetlen lépésekre van szükség. Duna-Tisza közel sivatagosodik, ennek a problémáját is tudnánk orvosolni egy országos vízrendezéssel, és hát a mezőgazdasági területek öntözhetősége az pont az idei nyár mutatott rá, hogy mennyire fontos kérdés. A vizeket nem mesterséges víztározóba kell tartani, hanem a folyók medrében. És hogyha szabályozhatóan engedjük át a vizeket az országon, nem pedig minél gyorsabban folyjon csak keresztül, akkor az öntözhető vizeknek a mennyisége is nő. Tehát ez nem csak energetikai kérdés, a vízügy, hanem bizony természetvédelmi és mezőgazdasági kérdés is. Én azt gondolom, hogy ebben az egységes szemléletben érdemes rá tekinteni.
Térjünk vissza a konferenciához, illetve hát a klímavédelmi kérdésekhez a tekintetben, hogy említette az előbb, hogy Kína az egyik kerékkötője ennek a folyamatnak, hogy amíg ott a gazdasági növekedés nem éri el az általuk remélt szintet, addig nagyon sok mindent meg akasztanak, vagy megfognak, és ezt felszokták vetni ilyen igazságossági kérdés gyanánt is, hogy a fejlett nyugati világnak azért jó pár évtizede volt arra, hogy jól éljen, ugye, hogy amikor mi már itt autókkal jártunk, jobbnál jobb autókkal jártunk, akkor Kínában még mindig legfeljebb a bicikli volt a közszámára elérhető közlekedési eszköz. Értem, hogy nyilván amikor az emberiség a 24. órában van, akkor ezek eltörpülnek, ezek a kérdések, de nyilván az ott élő emberek szemszögéből ez másképpen merül fel.
Igen,
ők is szeretnének nyilván néhány évtizedet idézőjelbe téve jól élni.
Én azt gondolom, hogy rossz végén fogjuk meg ezt a kérdést, mármint globálisan. Itt a vita körül zajlik, hogy ki hajlandó lemondást bejelenteni a saját lakossága irányába, ezáltal politikai veszteségeket elkönyvelni, cserébe a világot megmenteni.
Van ilyen ön szerint?
Hát nem nagyon. Azt látjuk, hogy kommunikációs szinten vannak nagy mondások, de amikor oda kerül a sor, hogy meg kell lépni bizonyos dolgokat, akkor nagyon-nagyon kevés vezető hajlandó erre. Amit látunk, hogy például a felhatalmazással nem rendelkező brüsszeli eurokrata elit, ők szeretnek ilyen intézkedéseket hozni, de őket nem számol el senki, az ő megválasztásuk nem is függ adott esetben az európai polgároktól. Amikor már tagállami vezetőkről beszélünk, akkor ott mindenki sokkal óvatosabb jellemzően, és hogyha megnézzük például nagyon érdekes kontrasztba állítani például Donald Trumpot vagy Joe Bident, Donald Trump kilépett a párizsi klímaegyezményből, ezt a megválasztását követő napon bejelentette, hogy ki fog lépni ebből az egyezményből. Mégis azt láttuk, hogy az Egyesült Államoknak a kibocsátásai csökkentek. A történelemben a legnagyobb, egyik évről a másikra történelem a legnagyobb üvegházhatású gázcsökkentés például Donald Trump alatt történt. Zárójelbe jegyzem meg, hogy némi köze volt a koronavírus járvány miatti gazdasági visszaeséshez, de Donald Trump alatt is folytatódtak azok a folyamatok, amelyeken Amerika elindult, hogy volt egyfajta technológiaváltás, ők is egyre nagyobb arányban használtak például a földgázt a szén helyett, és volt egyfajta ebből adódó természetes üvegházhatású gáz csökkenés. És most, hogy Joe Biden visszalépett, most viszont nem látjuk azt, hogy ezek az erőfeszítések annyira fölgyorsultak volna. Vannak bejelentések, vannak különböző szakpolitikai intézkedések, de az eredmények még egyelőre váratnak magukra. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy amikor a kézzelfogható eredményeket tesszük mérlegre, akkor azt látjuk, hogy mindenki nagyon óvatos. Mert, és ez szerintem természetes, tehát minden vezető, akit megválasztott az adott lakosság, az adott társadalom, az nem csak környezeti szempontból elszámoltatható, hanem bizonyos szociális szempontokból is, és gazdasági szempontokból is. És ezeket mind egyszerre kell mérlegelnie. És az, hogy Kínának a célrendszerében még előrébb van az, hogy 100 milliókat kell kiemelni a mélyszegénységből, adott esetben bizonyos régiókban az éhezést kell megszüntetnie, ez szerintem nem róható föl Kína számára. Nekünk azon kellene gondolkodni, ahelyett, hogy egyik vagy másik országot hibáztatnánk, hogy mivel tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy egyes országok erőfeszítései azok több eredményt szüljenek. Én azt gondolom, hogy például, hogyha technológiai innovációs kutatásokba fektetjük a pénzünket, és nem pedig olyan technológiáknak az állami támogatását emeljük, amelyek hosszú távon nem tudják megoldani ezt a problémát, mire gondolok. Most jelenleg olyan időjárás függő megújulókat is támogatunk állami pénzekből, Európai Unióban szerte, amelyek hálózati problémákat tudnak okozni. Ugye az időjárás változékonysága és a villamosenergia egyelőre problémás eltárolhatósága azt eredményezi, hogy a villamosenergia hálózat szerte Európában, hát recseg ropog. A rendszer irányítók küzdenek a hálózat egyben tartásáért, és hogyha ez nem sikerül, akkor a legrosszabb esetben akár napos áramszünetek is bekövetkezhetnek. Ehelyett nekünk ezeket a pénzeket, amiket ilyen támogatásban sokba ölünk, azt gondolom, hogy inkább új technológiák fejlesztésébe kellene fetszölnünk. Adott esetben a villamosenergia eltárolás az egy olyan kérdés, amit nem lehet eleget kutatni, de hogyha megnézzük például az új típusú reaktoroknak a kutatása, szerintem szintén egy előre mutató irány. Tehát, hogyha már a nukleáris erőművek visszakerültek az étlapra, akkor érdemes lenne a nukleáris ipart ismételten nagy hatalommá tenni Európában.
Fúziós erőmű, ilyesmire gondol?
Hát nem. A fúziós erőmű az egy külön technológiai irány. Abban is várhatunk áttörést, de itt évtizedes távokba kell szerintem gondolkodni. A nukleáris erőművek viszont évtizedek óta működő technológiára épülnek. Itt inkább a negyedik generációs reaktorokra és a kis moduláris reaktorokra gondolok. Ezek olyan irányok, vagy például a sugárzó kiégett fűtőelemeknek az újrahasznosítása, amelyek nem ilyen elképzelés szintjén létező dolgok, hanem már a kísérleti fázisban lévő technológiák. Tehát ezeknek az üzemi körülmények közt tesztelése, vagy például a piacosítása, az mind előre vinne minket azon, hogy megoldjuk a problémát. Mert hogyha van egy olyan technológiánk, ami olcsón állít elő villamos energiát, hűenergiát, bármilyen energiát, és ez versenyképes a fosszilis energiahordozókkal, akkor innentől kezdve a választás az, hogy választok egy olcsót, ami szennyez, vagy választok egy másik olcsót, ami pedig nem szennyez, és innentől kezdve az országok jelentős része a nem szennyező változatot fogja választani. De még a kérdést úgy tesszük fel, hogy választhatsz egy olcsót, ami szennyez, vagy egy drágát, ami nem szennyez, az országok jelentős része az olcsót fogja választani.
A klímaváltozás elleni küzdelem ugye kitermelte a maga szélsőségeit is. Láthattuk itt az elmúlt hetekben ezeket az akciókat, amikor klímaharcosok idézőjelbe téve világhírű festményeket kentek össze paradicsomlevessel, krumplipürével, vagy egy vödör fekáliát öntöttek egy brit veterán emlékművére, folytathatnánk a sort. Ezek a attrakciók voltak éppen úgy tűnik az én számomra, hogy inkább ártanak a klímavédelem ügyének, mint használnak. Ön erről mit gondol?
Hát meglepődnék rajta, hogyha ennek következtében több klímaaktivista lenne, mint az akciókat megelőzően, tehát hogy toborzási szempontból nem a legjobb stratégia, ebbe szinte biztos vagyok. Nem lehet ezzel új tagokat toborozni, nem lehet ezzel az embereket meggyőzni arról, hogy mennyire fontos ez az ügy. Szerintem Európában, hogyha megnézzük legalábbis a közvélemény kutatásokat, teljesen egyértelmű, hogy a klímavédelem az egy elsődleges kérdés. Még akkor is, hogyha egyébként itt van valóban az energiaválság, itt van a háború, még mindig a negyedik helyen van a legutolsó Euróbarométer felmérés szerint a klímavédelem kérdése az ügyek fontosságának sorrendjében. Tehát azt tudjuk mondani, hogy a figyelemfelhívás megtörtént. Valójában az emberek tudatában ott van ez a kérdés. Innentől kezdve a megoldáson kellene gondolkodni. És szerintem az aktivizmus az akkor jó, hogyha valójában proaktivizmus. Tehát, hogyha megoldás centrikus, hogyha kínál alternatívákat, de legalább egy pozitív jövőképet a fiatalok számára, hogy miért érdemes küzdeni. És én fiatalokkal foglalkozok, az MCC-n belül diákokat oktatunk. Én mindig el szoktam mondani, hogy a problémát már látjuk. Most gyertek, hogyha titeket ez érdekel, hogyha ti aggódtok emiatt, akkor gyertek, segítsetek nekünk megoldásokat találni. És azt a sok energiát, azt a sok lelkesedést, azt inkább valami pozitív kimenetelbe rakjátok bele. Legyen egy startupotok, segítünk benne, hogy legyen finanszírozás, legyen egy jó ötletetek, vagy csak legyetek a legjobbak a saját szakmátokban, és próbáljatok ügyvédként, közgazdászként, nem tudom, bármilyen szakmát választva megoldásokat találni a saját szakterületeteken belül. De az, hogy csak fölhívjuk a figyelmet újra és újra ugyanarra a problémára, az nem fog minket előre vinni. Éppen ezért azt gondolom, hogy ezek az aktivisták valójában nem is az ügyet akarják napirenden tartani, hiszen az napirenden van, hanem saját magukra akarják a figyelmet irányítani.
Ugyanakkor a másik oldalon meg ott van maga Egyiptom, amely nem igazán enged semmilyen aktivizmust, klímaaktivizmust, és ez most jól látszik a Sharm el-Sheikhi rendezvény kapcsán is. Ugye ott egy csomó olyan intézkedés történt, hogy ne legyen könnyű odautazni olyan embereknek, akik esetleg tüntetnének, vagy felhívnák, vagy figyelemfelhívó akciókat rendeznének. Miért pont Egyiptomban rendezték meg ilyen körülmények között ezt a klímacsúcsot?
Hát nem először van Európán kívül klímacsúcs, tehát volt már Dubajban, és más, volt Dél-Afrikában is már korábban klímacsúcs. Én azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy Európán kívül is, illetve hogyha mondjuk nyugati világon kívül is szervezünk ilyen klímacsúcsokat, de azt tudomásul kell venni, hogy a világ más részein máshogy állnak ezekhez az aktivista mozgalmakhoz. És ha még egy gondolattal visszaköthetek az előző témához, az is egy érdekes kérdés, hogy ezek a klímaaktivisták miért nem a nagy szennyező országokban szerveznek ilyen tüntetéseket, vagy legalább miért nem a nagykövetség előtt, tehát mondjuk miért nem a kínai nagykövetség előtt, vagy miért nem Kínában? Hát azért, mert fogadó közönség az itt Nyugat-Európában és itt a nyugati világban van, tehát a figyelmet fölhívni magukra itt tudják. Kínában legfeljebb...
De akkor nem az ügyre akarják felhívni nyilván a figyelmet.
Így van, tehát a Kínában legfeljebb annyit tudnának elérni, hogy zárkába kerülnek rövid úton, és lehet, hogy adott esetben még egy híradást sem érnek el vele, holott ugye hát nyilvánvalóan ezek a nagy szennyező országok. Na most... Én azt gondolom, hogy Afrikába szervezni egy klímacsúcsot, az helyes. Az, hogy a civil társadalom milyen mértékben tud bevonódni, az egy jogos kérdés, ezt meg lehet tárgyalni. Mi például civil szervezetként, szakértő szervezetként, diákokat is odautaztatva részt tudunk venni, de mi nem akarunk botrányt csinálni Sharm el-Sheikhben. Úgyhogy mi például a diákjainkkal semmifajta korlátozásban nem lesz részünk, holnap fogunk indulni, az egész hetet ott töltjük, és az egyiptomi hatóságokkal eddig semmifajta atrocitásunk nem volt.
Két percünk van, vagy már annyi sincs. Mit vár ettől a konferenciától? Milyen végeredménnyel fog ön szerint zárulni?
Hát az idei klímakonferenciában a célkitűzések nagyon hasonló témakörök köré szerveződnek, mint tavaly. Ez a kibocsátások mérséklése, az alkalmazkodás kérdése, illetve a finanszírozás. Tehát, hogy hogyan tudjuk finanszírozni mindezt. Némileg szkeptikus vagyok az eredményeket illetően. Évek óta gyakorlatilag ugyanazokat a köröket futjuk. A 2015-ös Párizsi Klímaegyezmény aláírását követően globálisan nőttek a kibocsátások. Tehát az egyes országok nem vették igazán komolyan a saját vállalásaikat. És én nem gondolom, hogy ez annak lenne köszönhető, hogy ők kifejezetten rossz szándékúak. Egész egyszerűen még nem tiszta az az út, hogy hogyan biztosítható a társadalmi, gazdasági és környezeti érdek egyszerre. Ezért mondtam azt, hogy ennek a kutatásába kellene minden energiánkat és forrásunkat fektetni.
Ugye a legvitottabb kérdés az a finanszírozás kérdése az összes közül. Tavaly nem volt ebben előrelépés, az idén várható, hogy lesz?
Hát én azt gondolom, hogy lesz, tehát a bankok egyre tudatosabban lépnek föl egyébként a különböző beruházásokban és azokkal kapcsolatban. A kérdés az, hogy jó-e, hogyha a bankok határozzák meg, hogy milyen beruházások születhetnek meg, vagy pedig ezt inkább a tagállamoknak kellene. Én azt gondolom, hogy inkább a tagállamoknak kellene megszabni a keretrendszert, és ezen keresztül a finanszírozásnak ehhez igazodni.
Hatalmas a téma, most is csak belecsipkedtünk egyik másikba, folytatni fogjuk hamarosan. Litkei Máténak, a Klímapolitikai Intézet igazgatójának köszönöm szépen, hogy a vendégem volt. A kedves hallgatóktól kollégáim, Király Zsolt hangmérnök és Szőlős Éva gyártásvezető nevében is búcsúzom. Műsorunkat újra hallgathatják a www.mediaclick.hu-n. Halász Zsuzsát hallották, viszont hallásra.